Megvannak a ZH termek és időpontok. Az első ZH október 15-én lesz pénteken 4 óra 15-től 6 óráig a K253-ban. Második ZH november 25 csütörtök 6 óra 15-től 8-ig a CHC 14-ben. Pót ZH december 10 péntek 16 óra 15-kor, és elfelejtettem fölírni a termet, a honlapon fönn van, nem akarok most fejből hülyeséget mondani. Honlapon tessék megnézni, hogy hol lesz, jó? A második bejelenteni valóm, hogy ezen a héten már házi feladat beadások vannak, a hétfőieknek ma, a többi csoportnak a megfelelő napokon. Házi feladatok, mindenki tudja, most már fönn vannak a honlapon, minden fontos dolog fönn van a honlapon, jegyzet is van a honlapon. A múlt órán odáig jutottunk, hogy megmondtuk, mi az a valószínűségi mező, halmazelmélettel kezdtünk egy kicsit, unióztunk, metszeteltünk, ilyesmi, utána bevezettük a valószínűséget, ami egy nem negatív, megszámlálhatóan additív halmazfüggvény a teljes eseménytérre egyet ad, súlyul. Nem negatív az világos, mit jelent megszámlálhatóan additív? Azt jelenti, hogyha veszek megszámlálhatóan végtelen sok darab egymást kölcsönösen kizáró esemény, tehát olyat, aminek a metszete üres, akkor az unió valószínűsége az a valószínűségek összege, és hát a teljes esemény tére pedig egyet adjon valószínűségül. És akkor innen sok mindent bebizonyítottunk, megmutattunk, volt szita formula, legalábbis a tétel állítása, gyakorlaton volt, aki be is bizonyította, és például egy állítás volt az, hogyha E és F események, mondtam olyanokat, hogy ugye eseményeknek azokat nevezzük, amik a szigma algebrában benne vannak, de ez nem fontos, lényegében az omegának a részhalmaza az események, akkor az uniójuknak a valószínűsége, az a valószínűségek összege mínusz a metszet valószínűsége, ide egy P-t akartam írni, és hogyha ugye kizárók lennének, akkor ez nulla lenne, és akkor lehetne összeadni. Na most ennek a demonstrálására én szeretnék most kérni egy önként jelentkezőt. Kérek egy önként jelentkezőt. Ott egy önként jelentkező. Köszönöm szépen. Az önként jelentkező a következő lesz a feladata. Szeretnénk egy kicsit feltérképezni az ő szubjektív valószínűségét. A szubjektív valószínűség alatt mit értek? Hát szoktak ilyeneket mondani, hogy én szerintem ma 53% valószínűséggel fog esni az eső délután. Jó? Ez egy bizonyos szubjektív valószínűség. A feladat az lesz, hogy én fogok mondani ilyen állításokat és eseményeket, és azt szeretném kérni, hogy gyorsan, viszont gyorsan választ kérnék, hogy hát a véleménye szerint mi lesz ennek a valószínűsége. Jó? Következő lenne a kérdésem. A véleménye szerint mi a valószínűség annak, tessék elfelejteni az előbbi százalékot, hogy ma délután lesz eső?
40%.
Jó, tehát ma délután eső, ennek a valószínűsége 40%. Jó. Mi a valószínűség annak, hogy holnap lesz eső?
35%.
Holnap lesz eső. 35%. Jó. Na most, két kérdés gyorsan egymás után. Mi a valószínűsége, hogy vagy ma, vagy holnap lesz eső? Gyors választ kérek. Úgy érzésre? 75, hogy ma vagy holnap. Mi a valószínűsége annak, hogy ma is és holnap is lesz eső? 12%, hogy ma is és holnap is. Mit kérdeztem a alsó két sorban, hogyha ezt neveztem E eseménynek, és ezt neveztem F eseménynek, akkor itt mit kérdeztem? A 75% az mire volt a válasz? Az az unió. Tehát szubjektív valószínűség szerint az E, F unió az 75, és az mi volt a 12-re válasz? Ma is és holnap is. Az volt a metszet. Tehát szubjektív valószínűség szerint a metszet az 12%, és akkor mi a szubjektív valószínűség egy tesztje? Tudja-e a szita formulát két eseményre?
Nem.
Ezen nem kell aggódni. Pályafutásom során ezt a kérdést már tizen sokszor előttem, és azt hiszem egyszer volt olyan, vagy kétszer, hogy tudta. Tehát ugye ez kellett, most csak másról, ami oda volt fölírva, az a kérdés, hogy ez megvan-e, és hát a válasz az, hogy nincs meg. Tehát a szubjektív valószínűség az egy nem mindig egy jól definiált valószínűségi mező. Oké? Tehát ez nincs meg ezekkel a számokkal. Tehát a szubjektív valószínűség az most itt nem egy jól definiált valószínűségi mező. Jó, ez csak egy példa, hogy persze az ember mondhat valószínűséget, de hogyha azt akarja, hogy ez egy konzisztens valószínűség legyen, akkor azért azt nem olyan könnyű megcsinálni. És hát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ezzel a önként jelentkező szubjektív dologgal csak egyszer vagy kétszer fürödtem be életembe, amikor a válaszadó nagyon ott volt, és úgy mondta, hogy a Szüte formula az teljesült. Jó, még egy-két dolgot szeretnék mondani a ilyen egyszerű valószínűségekkel kapcsolatban. Az egyik az, hogy egy egyszerű állítás a múlt óra végén szerepeltek a növekvő és csökkenő EI eseményrendszerek. Tehát legyen az EI, hogyha az EI növekvő, illetve hogyha csökkenő eseményrendszer, tehát akár növekvő, akár csökkenő. Mit is jelentett ez? A növekvő az volt, hogy az EI az része az EI plusz 1-nek, a csökkenő az volt, hogy az EI plusz 1 része az EI-nek mindenére. Jó? Tehát egyre nagyobb, illetve egyre kisebb. Ekkor definiáltuk az események limeszét mind a két esetben. A növekvőnél a limesz az unió lett, a csökkenőnél a limesz az meg a metszet lett. Állítás az, hogy akkor a limesz felcserél a valószínűséggel. A limesz eseménynek, ugye ez nem világos, hogy ilyet lehet csinálni. Limesz így tart végtelen. EI, az nem világos, hogy ez egy értelmes dolog, de akár növekvő, akár csökkenőkre ez értelmes volt. Növekvőre az unió volt, csökkenőre a metszet volt. Állítás az, ilyenkor ez felcserél a valószínűséggel. Jó, tehát a limeszt és a valószínűséget ilyenkor fel lehet cserélni. Ezt szokták úgy is mondani, hogy a valószínűség folytonossága. Ugye egy függvény folytonossága az pont azt jelenteni, hogy ha limesz van a függvény hasába, akkor azt föl lehet cserélni a függvénnyel. Ezt szokták úgy mondani, hogy valószínűség folytonossága. Jó, bizonyítás. Először felteszem, hogy növekvő eseményekről van szó. Hogyha EI növekvő, és rögtön rajzolok is egy ábrát, mondjuk ő az E1, ő az E2, ő az E3, és így tovább, akkor bevezetem a következő eseményeket, legyenek az F1, azaz E1, és legyen minden i-re, ami legalább 2, az FI, azaz EI-ből az EI-1. Tehát az F1 ezen a rajzon az ő, ugyanaz, mint az E1. Az F2, hát az meg egy ilyen gyűrűszerűség, ő az F2. Az F3 az egy ilyen vastagabb gyűrű, valami ilyen volt ott a rajzon, ő az F3, tehát mindig veszem a növekményét a halmazoknak. Jó, és így tovább. Mit tudok ezekről a halmazokról? Egy. Az F-ek kölcsönösen kizáróak. Kölcsönösen kizáróak, úgy vannak csinálva. Ez mit is jelent? Ha veszek két különböző ilyen F-et, akkor a metszetük üres. Tehát az F-i, metszet F-j, az üres, hogyha az I nem a J. Ez világos. És a másik dolog az pedig az, hogy az ő uniójuk, Az ő uniójuk, az persze az E-knek az uniója. Tehát unió I megy 1-től N-ig FI, az ugyanaz, mint az unió I megy 1-től N-ig EI, és az egyenlő az EN-nel. Sőt, hogyha végtelenig viszem az uniót, és ugye akkor itt a jobb oldalon azt kapom, hogy limesz N tart végtelen EN, akkor is igaz. Jó, tehát fölbontottam ezt az uniót, ugye növekvő eseményrendszer, az unió maga a limesz, és ezt az uniót, ezt fölbontottam ilyen diszkrét, diszjunkt növekményekre. Ezért a következőt tudom mondani. Én most szeretném meghatározni az EIC limeszének a valószínűségét. Ugye a definíció szerint ez az uniónak a egészség. Definíció szerint ez az EIC uniójának a valószínűsége, amit én most fölbontottam ilyen diszjunkt unióra. Tehát ez ugyanaz, mintha az F-eket unióznám. Jó? Na most az F-ek kizáróak, és ezért a második tulajdonság szerint a megszámlálható additivitás miatt, és amiatt, mert kizáróak, és emiatt, a uniónak a valószínűség az a valószínűség összege. Tehát most szabad nekem azt mondani, hogy ez i megy 1-től végtelenig, az f-ik valószínűségeinek az összege. Na most a végtelen összeg az persze a limesze, n tart végtelenre, a véges összegnek, tehát az f-iket megösszegzem, f-ik valószínűségeit megösszegzem n-ig, és ennek veszem a limeszét, ami viszont, megpróbálom itt folytatni, ami viszont a, megint csak a kizáróság miatt, itt már nem kell a megszámlálható additivitás, itt elég a véges additivitás, de a kizáróság az itt is kell. Szabad visszaírnom a valószínűségek összegét az unió valószínűségére. Tehát itt megint, innen egy kicsit lekanyarodunk, itt megint a kizáróságot használtam. Jó? És hát ezt viszont tudom, hogy az n-ig az unió az ugyanaz, mint az f, mint az e-nek az uniója n-ig, ami pedig ugyanaz, mint az en. Tehát p unió i e i, de az e i növekvő, tehát ez ugyanaz, mint a limesz, n tart végtelen, p e n. Jó? Akkor mindjárt megcsináljuk csökkenő eseményrendszer, ami növekvőre most már látjuk, hogy igaz. Nem látjuk. Most már látjuk. Tehát növekvő esemény, de igaz, csökkenő eseményrendszerre akkor mit lehet mondani? Két lehetőség van, vagy az ember végigcsinálja ezt még egyszer csökkenőre, vagy lehet egy kicsit olcsóbban is megúszni. Csökkenő eseményrendszer esetén mit lehet mondani? Hát vegyük az EI komplementumát, akkor ez növekvő. Az EI komplementum az növekvő, és erre már tudjuk az első fele, a dolog első fele alapján, hogy a limes n tart végtelen az E komplementumok valószínűségei az egyenlő a limesz i tart végtelen, bocsánat, ide is i-t akartam írni, limesz i tart végtelen E i komplementumok valószínűségével. Jó? Tehát erre már tudjuk, növekvő eseményrendszerre. Nézzük, mi van a bal oldalon. A bal oldalon az szerepel, hogy limesze az 1 p e i-nek, ugye a komplementum valószínűsége az 1 minusz a valószínűség. A jobb oldalon mi szerepel? A jobb oldalon ez egy növekvő eseményrendszer, a komplementum együttő növekvő, úgyhogy a limesz az egyenlő az unióval. Unió i megy 1-től végtelenig e i komplementum. Hát akkor most azt fogom csinálni, hogy ezt a komplementumot kiviszem az unión kívülre. Hogy kell azt csinálni? Ez de Morgan szabály óta tudjuk, hogy az unió az metszetté változik, hogyha kiviszem a komplementumot kívülre. Jó? Ugye ez volt a múltorán. Tehát azt kaptam, hogy egy mínusz a valószínűsége a metszetnek. Na de az EI az egy csökkenő eseményrendszer. Csökkenő eseményrendszernek a metszete az, amit a limeszként definiáltunk. Tehát amit látok az egy mínusz mögött, az pontosan a limesz valószínűsége. Mert az EI csökkenő. Csökkenőre a metszet a limesz. Jó, és akkor kész vagyunk. Ugye nyilvánvaló, hogy a limesze az 1 minusz p-nek, az ugyanaz, mint az 1 minusz limesz p. Jobb oldalon pedig 1 minusz p limesz van, úgyhogy kész vagyunk. Még ezt ideírom. Ugye a bal oldal akkor az 1 minusz limesz p. Jó, tehát így lehet átjátszani a csökkenő esetet a növekvő esetre. Jó. No, ennyit akartam még mondani a valószínűség témaköréből, ami alap egyszerű valószínűségekkel foglalkozik. Gyakorlatom már volt, és lesz is még sok szép példa, hogy kell leszámlálásokkal valószínűségeket csinálni, milyen trükkök vannak, milyen fajta eseményrendszert érdemes fölírni. Ez mind nagyon érdekes és nagyon szép, viszont itt előadáson szeretnék rögtön tovább lépni a feltételes valószínűségekre. Tehát gyakorlaton még lesz szó sima valószínűségről, viszont itt szeretnék rögtön tovább lépni a feltételes valószínűségekre. Feltételes valószínűségre a következőt fogom mondani. Tegyük fel, hogy van egy valószínűségi mezőm, van benne két általános esemény, egy E meg egy F. Jó, tehát EF események. És engem az érdekel, hogyha valaki megmondta nekem, hogy az F megtörtént, akkor ilyen feltétel mellett mi a valószínűsége annak, hogy az E is megtörtént. Tehát hogyha F megtörtént, akkor mi a valószínűsége az E-nek? Na most először is ahhoz, hogy ennek a kérdésnek tényleg legyen értelme, első körben feltesszük azt, hogy az F-nek pozitív a valószínűsége. Jó? Tehát feltéve, hogy egy kockával hetet dobtam, innen kezdve nem is érdemes folytatni, mert kockával úgyse dobok hetet. Úgyhogy fel fogjuk tenni, hogy az F-nek a valószínűsége az pozitív, tehát nem nulla. Ezt a feltevést a fél év közepe tájékán majd kicsit gyengíteni fogjuk. Lesznek olyan esetek, amikor nulla valószínűségű eseményre fogunk feltételezni, ez majd arrébb lesz. De egyelőre most feltesszük, hogy ez pozitív, úgyhogy a kérdés így első körben rögtön értelmes. És akkor a kérdés az, hogy ha én benne vagyok itt az F-ben, akkor mi a valószínűsége annak, hogy az E-ben is benne vagyok? Tehát ez a kérdés, amit itt kérdeztem, az az, hogy ha az F-ben benne vagyok, mi a valószínűsége, hogy az E-ben is benne vagyok? És erre a válasz, hát az azt hiszem, hogy érzékelhető, hogy ez egy elég jó válasz, hogy aránylik a közös metszetnek a valószínűsége az F-nek a valószínűségéhez. Tehát mi az aránya annak, hogy az F-en belül még az E-ben is benne vagyok, ahhoz képest, hogy az F-ben benne voltam, amiről azt mondták, hogy ez megtörtént. Jó? Tehát ez volt a fehér satír. Ez meg volt a lila. Azt hiszem, hogy ez valamennyire érzékelhető, hogy ez lesz a válasz, hogyha azt tudom, hogy F-ben vagyok, mi a valószínűség annak, hogy ezen belül még E-ben is benne vagyok. Ezt hívjuk az E esemény F-re vett feltételes valószínűségének, és a jelölés az ilyen, tehát PE feltéve F, tehát ez az E esemény, úgy írom, hogy feltétel melletti, vagy F-re vett melletti feltételes valószínűsége. Tehát ő a feltételes valószínűség. Jó. Na most... akarok mondani egy gyors megjegyzést, hogy ez kicsit akarom még támogatni, ez egy észszerű definíció. Tegyük fel, hogy én elvégzek N darab kísérletet, N az egy jó nagy szám, és a fél év végén el fogunk jutni oda, hogy az N az egy nagy szám, akkor az N-nek annyi százalékában történik meg egy esemény körülbelül, amennyi az eseménynek a valószínűsége, hogyha egymástól függetlenül ismétlem ezeket a kísérleteket. Ezt be fogjuk bizonyítani a fél év végére bizonyos feltételek mellett, de hogyha ezt megelőlegezzük, tehát hogyha megelőlegezzük azt, hogy 1000 dobásból körülbelül 500-szor esik fejre egy szabályos pénzérme, akkor egy kicsit meg tudom támogatni ezt a definíciót, mert azt tudom mondani, hogyha N kísérletet végzek, akkor az F az körülbelül, most mindent körülbelül fogok mondani, tehát ez csak egy ilyen intuitív érvelés most, az F körülbelül TF szorozva N esetben történik meg. Jó? Ez most mindegy ilyen intuitív érvelés, függetlenül végzem természetesen a kísérleteket, ide is írom, az fontos. N egyforma kísérletet egymás után elvégzek N-szer, N nagy, ezt is ideírom, N nagy. És hogy ez a körülbelül mit jelent, hát ezt fogjuk a fél év végén egészen pontosan megmondani. De most egyre fogadjuk el, hogy körülbelül N-szer PF esetben történik meg. Tehát, hogyha a P az 40% és 1000-szer dobtam, körülbelül 400-szor fogok fejet dobni egy cinkelt érmével. Jó? Az E az körülbelül, bár ez önmagában nem olyan érdekes, de azért felírom, PE-szer N esetben történik meg, és az E és F, az körülbelül PE és F-szer N esetben történik meg. Ha nem teszek semmit két esemény közé, akkor ez metszetet jelent. Tehát itt E metszet F van. Jó? Na most az a kérdésem, hogy engem az érdekel, hogy ha az F előfordult, akkor mi a valószínűsége annak, hogy az E is előfordul? Tehát feltéve, hogy F, mi a valószínűsége az E-nek? Ezért mit fogok csinálni? Meg fogom számolni azt, hogy hányszor fordult elő az F. Csak ezeket fogom nézni, a többi az nem fog engem érdekelni. Amikor az F előfordult, azon belül hányszor fordult elő az E. Tehát a P, E feltéve F, tehát ez a feltételes valószínűség, ez valami olyasmi, hogy hányszor fordult elő az E és az F. Jó, hagyj rövidítsem így, tehát ezzel azt akarom jelölni, hogy hány esetben fordult elő. Per hányszor fordult elő az F esemény. Mi az arányuk? És akkor persze most elég egyszerű dolgot mondok. Az alapján akkor azt fogom látni, hogy körülbelül N-szer PEF, esetben fordult elő az E és az F egyszerre, és N-szer PF esetben fordult elő az F. Tehát a válasz természetesen PF, ez az egész ez intuitív. Tehát ez, amit csináltam, ez csak egy intuitív dolog. És csak érzékeltetni, hogy ez a definíció azért értelmes. Jó? Na most, intuícióról ennyit, és akkor most jön egy-két állítás. Az első állítás az, hogy rögzítsünk egy eseményt, tehát adott F esemény mellett, ráadásul az F legyen olyan, most még kiírom, de most már nem nagyon fogom ezeket kiírni, legyen az F olyan, hogy nem nulla a valószínűsége. A feltételes valószínűség feltéve F-et, ő egy jó viselkedő valószínűség. Jó, tehát ő itt adott F mellett a feltételes valószínűség feltéve F-et egy jól nevelt valószínűség. Ez az állítás. Mit is jelent ez? Hogy? Így van. Így van. Mit jelent az állítás? Kicsit konyhább nyelven. Azt jelenti, hogy projekciója lényegében. Tehát mit jelent konyhanyelven az állítás? Azért csináljuk ezt meg. Ugye a P, F az nem negatív, és a teljes valószínűségi mező valószínűsége az 1, feltételes valószínűsége az 1. Hogyha vesszük a legyenek EI, E1, E2, stb. Kölcsönösen kizáró események, akkor akár véges sok, akár végtelen sok, megszállható végtelen sok, veszem az unióját, hát akár n-ig, akár végtelenig, hogy ne, hát ide írom, hogy n, aztán mindjárt írunk ide végtelent is, az EI-nek feltéve az f-et, az ugyanaz, mint 1-től n-ig a feltételes valószínűségek összege, és akkor ez igaz végesenre, vagy pedig igaz megszállhatom végtelen sok darab eseményre. Tehát ide lehet végtelent is írni, és akkor ide is lehet végtelent is írni. Jó, ugye ez volt lényegében a valószínűségnek a definíció, hogy nem negatív halmazfüggvény, megszállhatom additív, és a teljes omegára egyet ad. Bizonyítsuk ezt be, a dolog viszonylag egyszerű. Bizonyítsuk be. Az, hogy nem negatív, az természetesen azonnal látszik, hogy a definíció szerint a feltételes valószínűség az egy metszet valószínűségének és egy F valószínűségének a hányadosa, hogy nem negatív, az természetesen következik. Az, hogy pontosan egyet ad a teljes esemény, tehát az omega, azt most mindjárt megnézzük, de az is egy nagyon egyszerű dolog. Tehát az, hogy legyen egy esemény, akkor az, hogy a PE feltéve F nem negatív, az triviális. Az, hogy a P omega feltéve F az 1, az miért van? Hát mert definíció szerint a P omega feltéve F az a P omega metszet F. Nem írok semmit, akkor az metszet, per pf. Igen, ám, de hát az omegát elmetszem f-fel, akkor mit kapok? Hát akkor természetesen az f-et kapom. Tehát a számlálóban pf van, nevezőben is pf van, nem nullák, úgyhogy ez egy. És hát az, hogy a megszámlálható additivitás is megvan, az is egy trivialitás. Hagy ne írjak most már semmit ide föl, tehát vagy n-ig megy az unió, ha véges sok van, vagy pedig végtelenig, ha megszámláltam, végtelen sok van, veszem ezt a feltételes valószínűséget, akkor megint a definíció szerint ide az van írva, hogy unió 1-től, hát valameddig, vagy n-ig, vagy végtelenig, és f, tehát az unió el van metszve az f-fel, per az F-nek a valószínűsége. Mit kell csinálnom? A disztributivitási szabály alapján be kell vinnem a metszetet az unió alá. Tehát a számlálóban, a valószínűség hasában ide az van írva, hogy unió i megy 1-től vagy n-ig vagy végtelenig, az EI metszete az F-fel per PF. Na most, ha az EI kölcsönösen kizáróak voltak, és elmetszem őket bármivel, akkor azok még mindig kölcsönösen kizáróak. Tehát az EI metszet F-ek, hogyha az EI-knek nem volt közös metszete, akkor természetesen az EI metszet F-eknek sincs közös metszete. Tehát itt most felhasználom azt, hogy az EI metszet F az kölcsönösen kizár, tehát az EI metszet F-ek kölcsönösen kizáróak, tehát minden I nem egyenlő J-re a metszet az üres. Jó? Ha az EI-nek üres volt, akkor F-fel elmetszve is üres. Ezért szabad az unióból valószínűséget csinálni, 1-től n-ig, illetve végtelenig valószínűsége az egy metszet f-eknek per pf. Ez itt egy konstans, nincs benne, igen.
Bocsánat, ott nem unimo van középen.
Nem. Nem, azt akarom mondani, hogyha veszek egy ilyet, meg egy olyat, akkor üres a metszetük, tehát hogy kizárják egymást. Azért kell, hogy tudjam alkalmazni azt, hogy az unióból szummát lehet csinálni. Oké? Okay? Tehát itt most a sima valószínűség megszállható additivitását használom. Van itt egy vagy véges, vagy végtelen uniója ezeknek a metszeteknek, és akkor abból lesz a valószínűség összege. Jó? És ehhez kell az, hogy kölcsönösen kizáró legyen, ami az unióban van bent. Na most a PF-ben nincs i, ha nincs benne i, akkor ugye egy konstansra van elosztva a szumma, azt a konstans szabad bevinnem a szumma alá. Tehát itt most az van, hogy szumma 1-től n-ig vagy végtelenig, PEI metszet F per PF. Ez viszont minden i-re definíció szerint maga a feltételes valószínűség, tehát EI feltéve F-et, és kész is vagyok. Jó? Tehát a feltételes valószínűség az egy teljesen jól nevelt valószínűség. Na most, ez idáig mind szép és jó. Keresem itt a legélénkebb szint, ami van. Ugyanis rendteltesen fontos ebben az állításban, hogy ne piszkáld a feltételt. Ne piszkáld a feltételt. Az F az fix. F az le van rögzítve, és akkor minden szép dolog igaz. Például rögzített F mellett igaz a szita formula. Tehát például, most csak egy példát mondok, E unió G egy adott feltétel. Tehát innen kezdve minden, amit tudunk valószínűségről, az igaz a feltételesre. Egyenlő a valószínűségek összege mínusz a metszet valószínűsége. És mindenki feltételes. Egyszerűen úgy, ahogy ezt levezettük anno, úgy most a feltételes valószínűségre is le tudjuk vezetni. Például az E komplementum feltételes valószínűsége az 1 mínusz az E feltételes valószínűsége. Ez is mind szép és jó. Mire mondom, hogy ne piszkáld a feltételt? Például az E feltéve F-nek az égvilágon semmi köze nincs az E feltéve F komplementumhoz. Tehát nem igaz, hogy az összegük egy általában. Persze előfordul, hogy épp véletlenül pont egy, de általában ez nem igaz. Hogyha veszek egy E feltéve F-et és egy E feltéve G-t, akármilyen is az F meg a G, amíg nem egyenlők, addig lényegében semmi köze nincs egymáshoz a két feltételesnek. Jó? Tehát amint a feltételt elkezdem megváltoztatni, akárhogy veszem a komplementumot, kicserélem másra, meguniózom, például E feltéve F, semmi köze nincs ahhoz, hogy E feltéve F unió G. Nincs semmi kapcsolat a kettő között lényegében. Jó? Tehát amint a feltételhez hozzányúlok, minden elvész. Semmi nem igaz többé, teljesen más dolgok jönnek ki. Ez egy fontos dolog. Ne tessék piszkálni a feltételt, addig minden jó, amíg a feltétel rögzítve van. Nézzünk egy egyszerű példát. Nyilván gyakorlaton lesz a legtöbb példa, de azért egy-két egyszerű dolgot itt is akarok mutatni, csak hogy érzésünk legyen a feltételes valószínűségről. Az első példa az egy nagy láda lesz, amiben égők vannak. Ezt a példát már nem olyan sokáig tudom elsütni, de most még működik. Tehát van egy láda, és vannak benne égők. Méghozzá a következőt tudom, egy ládában van 5 darab jó égő, jónak nevezem azt az égőt, amelyik legalább egy hónapig bírja. Tehát ezek minimum egy hónapig működnek. Aztán van a ládában 10 darab olyan égő, ami hát erősen használt, hogy kell ezt mondani, erősen használt égő. Az erősen használt égő azt tudja, hogy ha kipróbálom, akkor működik. Működik, de 2 napon belül kiég. És van a ládában további 10 darab égő, ami már ki is van égve. Tehát 10 darab, az már fel sem gyullad. Jó, ilyenek vannak, ezek az égők vannak a boltban. És akkor a kérdés a következő. Kiveszek ebből a ládából egy égőt, kipróbálom, hogy megy-e. Ugye az égőboltban ki is szokták ezt próbálni. És azt látom, hogy megy, tehát felgyullad. Mi a valószínűsége annak, hogy egy hét múlva is működni fog? Tehát kiveszek egy égőt, véletlenszerűen választok egy égőt. Egy véletlenül választott égő. Felgyullad. Kérdés, mi a valószínűsége, hogy ez az égő egy hét múlva is működni fog? Mi a valószínűsége, hogy egy hét múlva is működik? Jó, természetesen egy egyszerű kérdés, mindenki rávágja a választ. De azért hagyd mutassam meg, hogy működnek ezek a formulák. Legyen az E esemény az, hogy az égő egy hét múlva is működik. Egy hét múlva működik. Legyen az F esemény az, hogy az égő felgyullad a boltban, amikor kipróbáljuk. Égő felgyullad. És mit szeretnénk tudni? Hát feltéve, hogy egy olyan égő van a kezemben, ami felgyulladt, mi a valószínűsége, hogy egy hét múlva is működik? Tehát a kérdés az természetesen a E-nek a feltételes valószínűsége, feltéve az F-et. És akkor a válasz az az, hogy meg kell nézni, hogy mi az E-nek és az F-nek a valószínűsége, per mi az F-nek a valószínűsége. Hát mi az E-nek és az F-nek a valószínűsége? Sikerült elrejtenem a feladat kiírását. Az EF mit jelent? Azt jelenti, hogy egy olyan égőt választottam, ami felgyullad, és egy hét múlva is működik. Mi ennek a valószínűsége? Hát van ebben a dobozban 25 darab égő, ebből 5 darab olyan égő, ami egy hét múlva is működni fog, tehát ez 5-25. Per, az F pedig az az esemény, hogy az égő felgyullad. Mi ennek a valószínűsége? Hát van ebben a dobozban 10 plusz 5 és 15 darab olyan égő, ami felgyullad. A 25 közül, tehát 15-25. A válasz tehát 5-15 vagy 1/3. Nem volt egy nehéz feladat. Na most hagyj mutassam meg ugyanezt a feladatot redukált eseménytérrel. Redukált eseménytérrel. Redukált eseménytér hogy néz ki? Van ebben a valószínűségi mezőben egy olyan halmaz, hogy F. Ami pontosan az a halmaz, hogy az égő felgyullad. Ebben a halmazban van 15 darab égő. Jó? És van 10 olyan égő, ami fel sem gyullad. Tehát, hogy ez az esemény, olyan égőt választottam, ami fel sem gyullad. Engem mi érdekel? Az érdekel, hogyha ezek közül választok egyet, akkor mi a valószínűség, hogy a kiválasztott bírni fogja egy hétig? Ezek közül van itt valahol 5 darab olyan, ami az E-hez tartozik, tehát ami bírni fogja egy hétig. És a redukált eseménytér az azt jelenti, hogy redukált eseménytérnek nevezem az F-et. Ahelyett, hogy én az egész eseményteret nézném, és abban nézném az E meg az F eseményeket, azt mondom, hogy engem a feltételes valószínűségben csak az F érdekel, kizárom azokat, amik nem az F-ben vannak, és ezt az F-et fogom egy redukált eseménytérnek gondolni. És akkor most a következő a feladat. Van összesen 15 darab égőm. Jó? Ugye most már, hogyha így bejelöltem, akkor inkább ide írom, hogy 10 oda 5, és akkor az F-ben van összesen 15. Van 15 darab égőm. Mi a valószínűsége, hogy beletrafálok abba az 5-be, ami egy hét múlva is működik? Ez most a feladat. Jó? És akkor természetesen ebben a redukált eseménytérben, a megfelelően redukált feltételes valószínűséggel az E-nek a valószínűsége az 5 égőbe kell beletrafálnom a 15 közül, tehát 5-15-öd. Ez most egy triviális példa volt megint, de így működik a redukált eseménytér. Jó. Akarok mutatni most... Hoppá. Akarok mutatni... egy egyszerű szabályt a feltételes valószínűségekkel. A feltételes valószínűség definíciója ugye az volt, hogy veszem a metszet valószínűségét, elosztom a feltétel valószínűségével. Ezt vissza is lehet írni, ezt a definíciót egy szorzási szabályjá. A szorzási szabály az a következő. Szorzási szabály. Van, aki toronyszabálynak mondja, én egy kicsit más fogok majd később toronyszabálynak nevezni. Tehát szorzási szabály az a következő. Szorzási szabály. Egy nagyon egyszerű dolog megint. Legyenek E1, E2, stb. EN események. És én kíváncsi vagyok a metszetüknek a valószínűségére. Tehát még egyszer, ha nem írok közéjük semmit, az mindig metszetet jelent, jó? Tehát most azért emlékeztetéskép. Ez tehát a metszetet jelenti, ha nem írok semmit, akkor az mindig metszet. Állítás, meg lehet csinálni azt, hogy én megfogom az E1-nek a valószínűségét, és ide leírom. És utána megkérdezem, hogy feltéve, hogy az E1 megtörtént, mi az E2-nek a valószínűsége? És aztán ideírom azt, hogy feltéve, hogy az E1 és az E2 megtörtént, mi az E3-nak a valószínűsége? És aztán feltéve, hogy az első három megtörtént, mi az E4-nek a valószínűsége? És így megyek ezzel tovább, egészen az utolsóig, ami pedig az lesz, hogy feltéve az első n-1-et, mi az utolsó, az n-nek a feltételes valószínűsége. Tehát mi a valószínűsége az n-nek, feltéve, hogy 1-től n-1-ig mindegyik megtörtént. Ez a szorzási szabály. Lépésről lépésre építem föl a metszetnek a valószínűségét. Hogy kell bebizonyítani? Az ember kiírja a definíciót. Bizonyítás. Hadd csinálja a bizonyítást lilával. Nem akarok sokat írni. Ha ezt kiírom, akkor itt azt kapom, hogy E1 és E2 valószínűség elosztva az E1 valószínűséggel. Ha ezt kiírom, akkor ebből mi lesz? E1, E2, E3 valószínűség elosztva az E1, E2 valószínűséggel. Persze nem írtam most már föl ezen túl, hogy ha mindig feltételes valószínűséget írok, akkor mindig felteszem, hogy a feltétel valószínűség pozitív, tehát ezeknek itt van értelme. Jó? Nem írtam ki külön, de ezt most már nem fogom mondani. Ezt még kiírom, 1, 2, 3, 4, elosztva az 1, 2, 3 valószínűséggel, és így tovább. Ez az utolsó, ez mi lesz? E1-től veszem a metszetet En-ig, elosztom a metszettel E1-től En-1-ig. És akkor mindenki látja, hogy mi történik. Az E1 kiesik, az E1, E2 valószínűség kiesik, az E3, E1, E2, E3 valószínűség kiesik, és így tovább, és így tovább. Mindenki elhiszi nekem, hogy ez kiesik itt valakivel, és aztán itt is valaki kiejti az E1-től E-1 valószínűséget, és ami marad, az a összesnek a metszete. Jó? Tehát ez csak a definíció. Ez egy egyszerű szabály, de elég hasznos. Mondok egy példát rá. Példa a következő. A bridge-ben az történik az elején, tovább nem tudom, de az elején az történik, hogy van 52 lap, ebből van 4 darab ász, 4 különböző ász. Ugye a tref, a pik, a kör, meg a káró. Le van osztva a 4 játékosoknak, akiket úgy hívnak, hogy észak, dél, kelet, nyugat játékosoknak. Méghozzá 13 adagban. Tehát mindenki kap 13 lapot. 13 darab. És természetesen a pakli meg van keverve előtte. Jó? A kérdés az, hogy mi a valószínűsége, hogy a 4 ász az különböző emberekhez megy. Mi a valószínűsége, hogy a 4 ász különböző játékosokhoz kerül. Jó, ez a kérdés. És ezt sokféleképp meg lehet oldani ezt a feladatot. Szerintem gyakorlaton meg is lesz oldva másféleképp, hogy lehet, hogy már volt is, de én most ezzel a szorzási szabállyal akarom megcsinálni. Bevezetem az E1 eseményt, ami egy eléggé furcsa esemény lesz, az lesz, hogy a tref ász megy valahova. Jó? Mi az az esemény? Ez természetesen a teljes omega. Az mindig megy valahova. De most valamiért ezt így akarom bevezetni. Aztán azt mondom, hogy az E2, az legyen az esemény, hogy a pikkász és a treffász különböző játékosokhoz kerül. Különböző játékosokhoz kerül. Jó? Aztán az E3 lesz az az esemény, hogy a pik, a tref és a körász, azok különböző, mind különböző játékosokhoz mentek. Mindjárt föl is írom. Közben azt akarom kérdezni, hogy jól emlékszem, úgy egyeztünk meg, hogy nem lesz szünet, ugye? Múltkor megszavaztuk. Jó. Tehát az E3 az az esemény lesz, hogy a tref, a pik és a körá, melyiket mondtam, a kört remélem, az különböző játékosokhoz megy. Tehát az E3 az az esemény, hogy a tref pick kör az különböző játékosokhoz megy. És aztán az E4 lesz az az esemény, ami engem igazából érdekel, hogy mind a négy ász különböző játékosokhoz kerül. Összes ász különböző játékosokhoz. Engem az E4 érdekel, de ezt úgy fogom megcsinálni, hogy hát, ha az összes ház különböző játékosokhoz került, akkor persze az E3 is igaz, meg az E2 is, meg az E1 is igaz. Tehát az E4 az igazából része az E3-nak, az E3 része az E2-nek, az E2 része az E1-nek. Tehát a legkisebbnek a valószínűsége az ugyanaz, mint hogyha metszetét venném neki és a nála nagyobb eseményeknek. Tehát ez azért van. Ez azért van, mert az E4 az része az E3-nak, része az E2-nek, része az E1-nek. Jó, és ezért, hogyha elmetszem az E4-et nála nagyobb dolgokkal, amiben ő benne van, az nem változtat semmit. És akkor most jön a szorzási szabály, azt fogom mondani, hogy ez az E1-nek a valószínűsége, szóval az E2 feltéve E1, szóval az E3 feltéve E1, E2, szóval az E4 feltéve E1, E2, E3. Jó? És akkor most azt mondom, hogy mi a valószínűsége az E1-nek? Hát az E1 az egy ilyen eléggé faramúci esemény. A treffász az megy valahova, persze, hogy megy valahova. Ennek egy a valószínűsége. Na most, valaki megkapta a treffászt, mi annak a valószínűsége, hogy feltéve, hogy a treffászhoz valahol le van téve, a pikkász az egy másik játékoshoz kerül? Ez már nem egy triviális kérdés, de nem is különösebben nehéz. Leosztok ide 13 darab helyet, és aztán leosztok ide megint 13 darab helyet, stb. Meg ide is, meg ide is. És hát azt csinálom, hogy ezek lesznek a játékosaimnak a lapjai. Tehát itt lesz az észak, itt lesz a dél, itt lesz a kelet és a nyugat nevű játékos. Azt mondom, hogy valahova elment a treffász. Mondjuk a treffászt leosztottam valahova ide. Feltéve, hogy a treffászt leosztottam például keletnek, de nem fontos, hogy épp kelet kapta, csak feltéve, hogy valaki megkapta. Mi a valószínűsége, hogyha a következő lapon a kezembe, a következő ász, mi a valószínűsége, hogy ez egy különböző játékoshoz kerül? Hát az kell, hogy vagy ide tegyem, vagy ide tegyem, vagy oda tegyem. Ez 39 lehetőség, per összesen van 51 lehetőségem. Tehát tudok úgy is lapot osztani, hogy mondjuk kezdem az ászokkal, de véletlenszerűen adom ki az ászokat, és akkor világos, hogy a valószínűsége ennek 39 lehetőség, hogy ne ugyanannak a játékosnak adjam, per 51 lehetőség, hogy akárhova letegyem. Jó? És fontos, hogy itt egy feltételes valószínűségről van szó, mert a treffászt azt már valahova letettem. Tehát erre úgy gondolok, ugyan ez a teljes esemény egyszer, tehát igazából nincs olyan sok értelme ezt így felírni, de erre úgy gondolok, hogy leraktam valahova a treffászt, és akkor e feltétel mellett a valószínűség, hogy a pik máshova megy. Ha valakinek ez így nem tetszik, akkor mondhatja azt is, mindegy, nem mondja azt, nem akarom bonyolítani az életet. Akinek ez nem tetszik, gondolkozzon rajta, hogy hogyan lehetne rögzíteni azt, hogy kelet legyen a treffásznak a helye, és akkor úgy végigmondani ezt a mondókát. Nem akarom bonyolítani ez az életet, tehát így mondom, hogy az E1 az az, hogy megy valahova, E2 az, hogy más helyre megy. Na most, ugye a második volt a pikkász, tegyük fel, hogy a pikkászt leraktam ide. Feltéve, hogy a treffász elment valahova, és a pikkász elment egy másik játékoshoz, most mi a valószínűsége annak, hogy a körászt az első kettőtől különböző helyre teszem? Hát, ide kell nézni, 26 olyan helyen van, ahol különböző helyre kerül, per 50 helyen van, hogy akárhova lerakjam. Tehát erre akkor azt fogom mondani, ez 26-50-et. Aztán feltéve, hogy a tref, a pik meg a kör elment valahova, mondjuk a kör ide ment, le akarom tenni valahova a károt úgy, hogy különböző helyre menjen az első három áztól. Mi ennek a valószínűsége? 13 olyan helyre tudom tenni, ahol ez meg is történik, per 49 helyre rakhatom akárhova, miután leraktam az ászokat. Úgyhogy már is megvan a válaszom. A válaszom az, hogy 39-51-ed, szer 26-50-ed, szer 13-49-ed. Jó? Úgyhogy itt volt egy szép példa a szorzási szabályra. Na most, következő dolog, amiről mesélni akarok, van egy-két szép tétel a feltételes valószínűséggel kapcsolatban, és ha az ember ezeket megnézi, megcsinálja és megtanulja, akkor egy-két érdekes dologra fog rábukkanni. Azt ígérem, hogy a feltételes valószínűség lesz az első olyan dolog, amin legalábbis gyakorlaton majd a hallgatóság álla az le fog esni. Tehát, teljes valószínűség tétele. Tegyük fel, hogy először két eseményre mondom, de aztán majd fogom mondani több eseményre is. Tegyük fel, hogy E és F események. Megint fölteszem, most kiírom azért, hogy az F-nek pozitív a valószínűsége, sőt azt is föl fogom tenni, hogy az ő komplementumának is pozitív a valószínűsége. Jó? Tehát nem nulla. És a következőt fogom csinálni. Most rögtön mondom a bizonyítást, mert annyira egyszerű, és aztán jön a tétel. Az E eseményt föl fogom bontani egy F-fel közös részre, meg egy F komplementummal közös részre. Jó? Tehát az E-nek van egy része, ami az F-fel közös, és van egy része, ami meg az F komplementummal közös. A két rész az egymást kizárja, és a két rész együtt kiadja az F, az E-t. Rendben? Ez az első lépésem. Rajzolok. Rajzolok, mert ő az E, ő az F, és akkor azt állítom, hogy az E-t megkaphatom úgy, mint egy F-fel közös rész, ez az E metszet F, meg egy F-en kívüli rész, az meg ez lesz. Jó, ennyit írtam csak föl. Ez a két rész egymást kölcsönösen kizárja, tehát ez a kettő, ezek kizáróak. Kizáróak, ezért az E-nek a valószínűségét föl tudom írni úgy, hogy EF-nek a valószínűsége, és a kizáróság miatt szabad összeadni, az unió valószínűségéből szabad összeget csinálni, E és F komplementum metszet. Jó, tehát ott, hogy plusz van, igazából ott használtam a kizáróságot, hogy plusz van. Jó? És most pedig definíció szerint azt fogom mondani, hogy ez az E feltéve F szer PF, hogyha behelyettesítem a feltételesnek a definíciát, akkor persze visszakapom a PEF-et, meg az E feltéve az F komplementumot, szor a PF komplementum. Itt pedig, hogyha beírom az E feltéve F komplementumot, definíciót felszorzom, akkor megkapom a és valószínűséget. Ez a teljes valószínűség tétele két eseményre. És akkor mondok példát, hogy ezt hol lehet jó használni. Ez egy nagyon egyszerű állítás, de nagyon hasznos. Lesz egy ilyen példánk, ami végig fog menni most egy a mai előadáson, és talán még a jövő héten is. Például a következő. Ups. Például a következő, tegyük fel, hogy van egy biztosító társaság, és a biztosító társaság úgy dönt, hogy egyszerűsíti az ügyvitelt, és az ügyfeleket beosztja két kategóriába. Vannak a jó vezetők, meg a rossz vezetők. És azt fogja mondani a biztosító társaság, hogy a jó vezetőknek minden évben, egymástól függetlenül, bármit is jelentsen ez, van valamekkora valószínűsége, hogy baleset részesei lesznek, és a rossz vezetőknek van valamekkora, ennél nagyobb valószínűsége, hogy baleset részesei lesznek. Tehát, biztosító szerint, biztosító azt mondja, biztosító álláspontja az, hogy vannak a jó vezetők, ja, az mondjuk nem tudom, hogy világos autóvezetésről van szó, tehát vannak a jó vezetők, a populáció 70%-a. Hát attól függ, hogy mit, nincs annyi. Valószínűleg a biztosító az öreg nénit, aki 30, ami ezúton jó vezetőnek ítéli, és akkor hogy van. És vannak a rossz vezetők, ami a populáció 30%-a. Jó? Na most a jó vezető onnan ismerszik meg, hogy egy jó vezető minden évben 0,2 valószínűséggel lesz baleset részese. Minden adott évben egy jó vezető 0,2 valószínűséggel lesz baleset részese. És egy rossz vezető minden évben 0,4 valószínűséggel lesz baleset részese. A kérdés az első körben, hogyha bejön valaki, gipszjakab belép az ajtón, egy új ügyfél, tehát gipszjakab, ilyen névvel gipszjakab belép az ajtón, mi a valószínűsége, hogy gipszjakabnak lesz jövőre balesete? Úgy értem, baleset részese lesz. Gipsz Jakab egy új ügyfél, biztosító nem tud róla semmit. Új ügyfél. Nem tud róla semmit. Amennyiben elfogadjuk a biztosító egyszerűsített világképét, akkor mi a valószínűség annak, hogy az új ügyfélnek jövőre lesz egy balesete? Lássuk, mi az, amit a biztosító tud, meg amit feltesz. És most szeretnék olyan eseményeket bevezetni, amik jövő órán is ugyanígy fogom őket hívni. Hát mindegy, csináljuk úgy, ahogy ott volt. Tehát legyen F az az esemény, hogy Gipsz Jakab jó vezető. Legyen E az az esemény, hogy Gipsz Jakabnak balesete lesz jövőre. És akkor a kérdés az az E-nek a valószínűsége. És hát lássuk, hogy mi van adva. Kezdjük el olvasni föntről, lebalról, jobbra a dolgokat. Populáció 70%-a jó vezető a biztosító szerint, tehát ha Gipsz Jakab belép az ajtón, akkor a biztosító helyből azt mondja, hogy 70% esélyelő jó vezető. Tehát az első információ az az, hogy a PF az 70%, és persze a PF komplementum akkor 30%. Na most mik ezek a 0,2 és 0,4? Hogyha Gipsz Jakab jó vezető, akkor mi a valószínűség, hogy ő neki lesz egy balesete jövőre? Hát ez az, amiről a biztosító úgy gondolja, hogy minden jó vezetőnek 2/10 esélye lesz balesete jövőre. Tehát a 2/10 az az E feltéve F. Amennyiben Gipsz Jakab egy jó vezető, akkor 2/10 esélye lesz neki egy balesete jövőre, biztosító szerint. Mi a 4/10? Hát, hogyha Gipsz Jakab egy rossz vezető, F komplementum a feltétel, akkor ő neki lesz egy balesete 4/10 valószínűséggel a biztosító szerint. És akkor ebben a pillanatban látjuk, még mielőtt bármit csinálunk, hogy ennek a két számnak semmi köze nem kell, hogy legyen egymáshoz. Ez két teljesen független adat, most konkrétan 2/10 és 4/10 lett, de lehetett volna akármi. Tehát megpiszkáltam egy kicsit a feltételet, és minden teljesen megváltozott. Jó, úgy ezt megpiszkáljuk a feltételt, címszóval látjuk, hogy ez két teljesen független szám. És akkor minden adott egy teljes valószínűségtételhez, hogyha a P-et szeretnénk, akkor azt tudjuk most mondani, hogy ez a P F feltéve, nem, E feltéve F, szorozva PF, meg P E feltéve F komplementum, szorozva PF komplementum, és akkor ebből mindent ki tudunk számolni, minden meg van adva, E feltéve F az 2/10 valószínűség, az F-nek a valószínűsége az 7/10, E feltéve F komplementum az 4/10, F komplementum valószínűsége az 1-7/10, tehát 3/10, és akkor itt van 0,14, itt van 0,12, az összesen 0,26. Tehát annak a valószínűség Gibbs Jakabnak lesz egy balesete, az 0,26. Vegyük észre, hogy ez a 2/10-nek és a 4/10-nek egy súlyozott átlaga. 7/10, illetve 3/10 súlyokkal vett súlyozott átlagról beszélünk. Jó? Tehát ez, meg ez összesen egy, ilyen súlyokkal, ezzel a két súlyokkal súlyoztuk a 2/10-et és a 4/10-et. Jó, tehát igazából ez a teljes valószínűség tétele, ez nem más, mint egy súlyozott átlag. Na most ez idején nagyon egyszerű. Most gyorsan fel akarom írni a teljes valószínűség tételét általános n darab eseményre. N az akár lehet végtelen is. Tehát ez kell egy definíció. Azt fogom mondani, hogy pillanat. Egy pillanat, és mondom a definíciót. Definíció, F1, F2, stb. Egyelőre mondom N eseményre, ezek az események egy teljes eseményrendszert alkotnak. Ő egy teljes eseményrendszer, hogyha particionálják a valószínűségi teret, tehát az omegát. Azaz, egyrészt kölcsönösen kizáróak, tehát az fi metszet fié az üres, minden i nem jére, és az uniójuk az fi-knek az kiadja a teljes omegát. Magyarán az omega egy partíciója. Jó? Ő a teljes eseményrendszer. Föl fogom azt is tenni, de nem fogom mindig kiírni, hogy a valószínűségeik azok pozitívak, tehát egyik F-nek se nulla a valószínűsége. Na most, akkor teljes valószínűség tétele. Legyen fi egy teljes eseményrendszer. Ekkor az E eseménynek a valószínűsége, E egy esemény, azt is ideírom azért, egy esemény, ekkor az E-nek a valószínűsége a szumma I megy 1-től N-ig, E feltéve FI, szorozva az FI-nek a valószínűségével. Jó? Ez a teljes valószínűség tétele. Hogy kell bebizonyítani? Nem fogom bebizonyítani, mindenki meg tudja csinálni a két valószínűség, két. Be kell írni a fejlítás valószínűséget, tehát ugyanúgy kell csinálni, mint a két eseményre vett teljes valószínűséget. Az E-t föl kell osztani a megfelelő FI-kkel vett metszetre. Tehát ha felosztom az E-metszet, FI-ket nézem, ezeknek az uniója az E, és ezek egymást kizárják. Ezért az E-nek a valószínűsége az az E-metszet FI valószínűségek összege. És akkor már nincs más dolog, mint beírni a feltételes valószínűség definícióját, hogy tényleg itt visszakapjam az E-metszet FI valószínűségeit. Jó? Hadd ne csináljam meg, akit nagyon érdekel, az megcsinálhatja otthon. Ugyanúgy kell csinálni, mint a két esemény esetén. Hogyha N egyenlő 2, akkor persze az F1-nek a komplementuma kell legyen az F2. Tehát olyankor visszakapjuk az előző esetet. És akkor megjegyzésképp azért hagyd tegyem ide, hogyha végtelen sok eseményem van, akkor is minden szépen működik, megszállhatom végtelen sok F-re is működik. Mit kell csinálnom? Kölcsönösen kizáróak, tehát I nem egyenlő J, az uniót azt végtelenig kell vennem, és akkor az E-nek a valószínűsége az egy végtelen összege, ezeknek a feltételes szorozva az FI feltételeknek. Jó. És akkor ennek segítségével most megcsináljuk a base-tételt. Base-tétel BAYS. Az pedig a következő lesz. Legyen megint az FI egy teljes eseményrendszer. Nem írom ki, de felteszem, hogy pozitív a valószínűségük. És akkor szeretném megkapni az FI feltéve E valószínűséget. E egy esemény. Szeretném megkapni az FI feltéve E esemény valószínűséget. Jó? Ezt úgy csinálom, hogy definíció szerint veszem az E és FI-t, és elosztom az E valószínűséggel. És ezt most kiírom. A felsőt úgy fogom írni, hogy E feltéve FI, szorozva PFI. Az alsóra pedig rámegyek egy teljes valószínűség tétellel, és az alsót úgy fogom írni, hogy szumma J-re, és hát vagy egytől ennig, ha véges sok van az FI-ben, vagy egytől végtelenig. Ide azt fogom írni, hogy E feltéve FJ, szorozva PFJ-vel. Ő a base tétel. Jó? Mire való? Tegyük fel, hogy valaki megmondta nekem az E feltéve FI-ket, és megkérdezi tőlem, hogy mi az FI feltéve az E-t. És akkor itt a válasz. Erre való. Tehát meg lehet fordítani egy feltételes valószínűségben a két esemény szerepét a base tétel segítségével. Itt ugye I van, az az I szerepel, ami a bal oldalon is. A nevezőben nem szerepel a J, csak úgy néz ki. Ez ugyanaz, mintha itt szumma L, P, F, E feltéve F, L, P, F, L lenne. Tehát ebben nincs J, ebben csak I van. És akkor, ha két eseményem van, ha F1 egyenlő F, akkor, és az F2 az egyenlő F komplementum, és az N az 2, akkor azért kiírom, hogy két eseményre hogy néz ki a dolog. A valószínűsége az F feltéve E-t, az ugyanaz, mint a valószínűsége az E feltéve F szer PF, elosztva az E feltéve FPF plusz E feltéve F komplementumát PF komplementum. És akkor térjünk vissza Gibbs Jakabhoz, és tegyük fel, hogy Gibbs Jakabnak bizony történik jövőre egy balesete. És akkor a biztosító felülvizsgálja az álláspontját, és megkérdezi, hogy vajon mi a valószínűsége, hogy Gibbs Jakab egy jó vezető. Tehát éppen most törlöm le ugyanazt, amit most akarok mondani, tehát az előző feltételek mellett, amit éppen most törlök le, előző példában, Gibbs Jakabnak lesz 2011-ben egy balesete. Kérdés, hogy most mi a valószínűség annak, hogy ő jó vezető? Most mi a valószínűsége, hogy ő jó vezető? Először is mi az, amit sejtünk? Hát sejtjük, hogy már nem 70%. De azért sejtjük, hogy 30-nál még több, nem? Hogy valahogy úgy 30-nál több. Na lássuk. Mit is szeretnénk tudni? A jó vezető az volt az F esemény. Mindenki nézheti jegyzetét és kijavíthat, hogyha rosszul mondom a betűket, de a jó vezető volt, ha jól emlékszem, az F esemény. Az, hogy Gibbs Jakabnak lesz egy balesete 2011-ben, az volt az E esemény. És mi a kérdés? Mi a valószínűsége, hogy jó vezető a Gibbs Jakab, feltéve, hogy lett egy balesete 2011-ben? És akkor a B-sztétel azt mondja két eseményre, ahogy ott a szélén fölírtuk, hogy ez a P-E feltéve F, szer P-F, elosztva a P-E-vel. A P-et mi már kiszámoltuk, de azért most fölírom még egyszer. E feltéve F, P-F, meg E feltéve F komplementum, P-F komplementum, és akkor most már nincs más dolgunk, mint beírni minden számot. E feltéve F, hogy lesz egy baleset, hogyha a jó vezető, az volt 2/10. Mielőtt történt bármi, az F valószínűségéről azt mondtuk, hogy 7/10, tehát a PF az 7/10, per, ugyanez a számlálóban plusz, nevezőben, plusz a nevezőben van még baleset feltéve rossz vezető, az 4/10, és rossz vezető valószínűsége, ezt tudják, hogy a priori valószínűség, tehát mielőtt az új információ birtokunkba jött, az volt 0,3. Erről ugye már tudjuk, hogy 0,26, a számláló az 0,14, tehát ez körülbelül az ember... Így van, köszönöm. 0,54 körülbelül. Jó? Tehát 70-ről egy baleset levitte a valószínűséget 54%-ra, hogy ő jó vezető. Erre való tehát a B-sztétel. Jó. Na most. Még egy apróságot akarok itt mutatni az egyszerű feltételes valószínűségekkel. Néha szokták azt mondani, hogy valaminek az esélye 2:1. De annak az, mondjuk én azt mondom, hogy annak az esélye, hogy esni fog ma délután, az 2:1. Ez mit jelent ez? Mit mondtam? Az, hogy 2/3, bizony. Tehát, ha valamire azt mondtam, nem tudom, ez hogy lehet jó magyarul mondani, így van. Talán azt lehet erre mondani, hogy esélyarány. Nem tudom, mi az igazán jó szó erre. Én most úgy mondom, hogy esélyarány. Nem tudom, ez a legjobb szó-e. Ha azt mondom, hogy esni fog, annak az esélye, tehát inkább úgy mondom, hogy esőnek az esélye, az 2:1. Eső esélye 2:1, azzal, amit is mondtam, azt mondtam, hogy az eső valószínűsége per a nem eső valószínűsége, az 2-1-et. Tehát a hányados, az esély hányados, hogyha, vagy esély arány, ez 2-1-hez. Jó? Na most, a kérdés az az, hát és akkor ebből persze ki lehet számolni, tehát ha ez itten a PE, ez meg a PE komplementum, az E komplementum az persze annak a valószínűsége az 1 minusz PE. Hogyha ez a hányados, ez 2, akkor ki lehet szépen silabizálni, hogy a PE nem egy nagy művészet, az 2/3, és akkor a PE komplementum meg 1/3. Jó? Az a kérdés, hogyha kapok egy új bizonyítékot, akkor hogyan változik az esélyarány? Hogyan változik egy új bizonyítékra, egy új körülménnyel? Egészség. Például kinézek az ablakon, és csúnya fejük gyülekeznek. Legyen az új körülmény az F, és a kérdésem az, hogy akkor a PE feltéve F, per a PE komplementum feltéve F, ez hogyan változott meg ahhoz képest, hogy PE per PE komplementum. Jó, tehát ez milyen lett ahhoz képest, ez az új arány, van egy új körülmény, mondhatjuk úgy is, hogy bizonyíték, ami nem teljes bizonyíték, csak egy ráutaló jel. Hogyan változik ez a PE per PE komplementum régi valószínűség hányadoshoz képest? Azt fogom csinálni, hogy kiírom a definíciót, ez PEF per PF, elosztva PE komplementum F per PF. A PF-ek azonnal kiesnek, felteszem persze, hogy mindenkinek pozitív a valószínűsége, és most fordítva fogom ezt felírni, föl fogom ezt írni úgy, hogy PE per PE komplementum megszorozva a PF-fel téve E per PF-fel téve E komplementumot. Ezzel megszorozva. Mindenki látja, hogyha a számlálót összeszorzom, akkor tényleg a PF jön ki, ugye? És hogyha a nevezőt összeszorzom, akkor meg tényleg a PE komplementum F jön ki. Definíció szerint. Rendben? Vagyis megkaptam, hogy az eredeti arány mivel változik. Meg van szorozva egy ilyen feltételes valószínűség hányados az eredeti arány. Ez mikor lesz nagyobb? Mikor lesz ez nagyobb az eredeti aránynál? Mikor lesz nagyobb az eredeti aránynál?
Többször esett, amikor jött a rossz jel, mint amikor nem esett volna.
Hát fordítva. A rossz jel az az F.
Igen.
Az E az eső.
Az első.
Tehát, hogyha többször jött a rossz jel esőkor, mint napsütés, nem esőkor. Oké? Okay? Tehát pontosan akkor növeli a valószínűséget egy új bizonyíték, hogyha az új bizonyíték gyakrabban fordul elő, akkor, amikor bekövetkezik az én keresett eseményem, mint amikor nem következik be. Tehát hogyha többször borult az ég eső előtt, mint nem eső előtt, akkor tényleg a borult ég az az esőnek egy jele. Növeli a valószínűséget. Rendben? Hát most egy trivialitást mondok, hogyha van valami új körülmény, és az többször fordul elő olyankor, amikor én valami eseményt várok, mint amikor azt az eseményt nem várom, akkor ez az új körülmény arra utal, hogy az bizonyos esemény be fog következni. Tehát, hogyha többször borult az ég eső előtt, mint nem eső előtt, akkor a borult ég az esőt fogja nekem előre valószínűsíteni. Rendben? Ez egy ilyen kis egyszerű aranyos dolog. Jó. No, ha ezzel nincs több kérdés, akkor el akarok kezdeni egy másik témát. El akarom mondani, hogy mikor mondjuk két eseményre, vagy többre, először kettőre, de aztán meg többre is, hogy ők függetlenek egymástól. Tegyük fel, hogy van két eseményem, egy E meg egy F. És most elmondom, hogy ők mikor függetlenek egymástól. Tehát definíció, E és F események függetlenek akkor, hogyha az E és az F együttes valószínűsége ugyanannyi, mint a valószínűségek szorzata. Ez a függetlenség definíciója. Na most, ha bármelyiknek a valószínűsége nulla, akkor ez triviálisan igaz. Mert akkor a bal oldal is nulla, és a jobb oldal is nulla. Úgyhogy ez nem túl érdekes. Hogyha mind a kettőnek pozitív a valószínűsége, akkor viszont mindjárt megindoklom, hogy ezt miért mondják függetlenségnek. Ha mind a kettőnek pozitív a valószínűsége, akkor ez ekvivalens a következővel. Ekvivalens definíció. Tehát eltekintve attól a patológikus eset, hogy valamelyiknek nulla valószínűsége, ekvivalens, ekv, az azt jelenti, hogy ekvivalens definíció, hogy az E feltéve F valószínűség az ugyanaz, mint a PE, illetve az F feltéve E valószínűség ugyanaz, mint a PF. Miért is? Hát írjuk be a definíciót, PEF. Tehát mert, mondjuk az alsót nézem, mert ez itt egyenlő P, F és E, elosztva P, E, de a függetlenség esetén ez P, F szer P, E per P, E, ez kiesik, tehát egészség, tehát P, F. Jó, tehát a függetlenségnek ekvivalens definíciója, hogyha nem nullák valószínűségek, hogy a feltételes olyan, mint a feltétel nélküli valószínűség, és akkor értjük, hogy ezt mi nevezzük függetlenségnek. Feltéve, hogy az F bekövetkezett, semmi módosulás nem történik az E valószínűségében. Ha bekövetkezett az F, akkor is ugyanannyi az E valószínűsége. Ebből mindenki meg tudja csinálni azt is, hogy ekkor természetesen az E feltéve F komplementum is ugyanaz, mint a PE. Mindenki elgondolkodik rajta, hogy miért. Tehát akár bekövetkezett az F, akár nem következett be, akár nem mondják meg, hogy bekövetkezett-e, ugyanaz az ennek a valószínűsége. Ekkor van függetlenség. Jó, és persze szimmetrikus, tehát szabad fölcserélni az E-t az F-fel. Mondok egy példát. A függetlenség az néha triviális, néha triviális, néha meg nehéz. Mondok egy példát. Dobok két kockával. Két kockával dobva legyen E, az az esemény, hogy az első kocka az hármas. Legyen F az az esemény, hogy a második kocka az négyes. Ez a kettő vajon függetlene? Hát természetesen független, ez a két kocka nem tud egymásról. Feltéve, hogy az első kocka hármas, a második kockát eldobom, ő nem látja az első kockát. Tehát ezek függetlenek. Nagyon jó közelítéssel függetlenek, absztrakt modellben ténylegesen függetlenek. Legyen a G az az esemény, először G kalapnak fogom nevezni, azt az eseményt, hogy a két kocka összege, az összegük az 6. Jó? A két kocka összege 6. Akkor mit tudok mondani erről és G-ről, G kalapról? Ezek függnek vagy függetlenek? Miért?
PG-k
alap, feltéve, de én nekem az első kockára hármas kell dobni.
Tehát, hogyha nem hármas dobnék, hanem hatost, akkor a másodiknál már nem dobhatnék.
De nekem az eseményem az az, hogy hármas dobtam, és nem az, hogy hatost. Se nem az, hogy nem hatost, hanem az, hogy hármast. Hát nézzük meg azért, az ötlet jó. Nézzük meg ezt. Ez mennyi? G-k alap, feltéve E-t, ez mennyi? Elsővel hármas dobtam, mi az esély, az összeg 6? Feltéve, hogy az elsővel hármas dobtam.
1/6. És mi az esélye a G-nek csak úgy?
5/36. Ugye hányféleképpen tudok összesen 6-ot dobni? Hát 1 meg 5, 2 meg 4, 3 meg 3, 4, 2, 5, 1.
Ötféleképpen tudok összesen 6-os dobni a 36 egyenlő valószínűségű kimenetelből.
Egyenlő-e a 2?
Nem. Tehát függnek. E és G függőek. Nem függetlenek, hanem függőek.
Jó?
Na de, legyen G az az esemény, hogy az összeg 7.
E és G függetlenek-e? Függetlenek, bizony.
E és G függetlenek. Miért is? Hát ez ugyanúgy 1/6. Ha az első kocka 3-as, a másodikkal 4-et kell dobnom, ennek 1/6 az esélye, ahhoz, hogy az összeg 7 legyen. Jó? A G kalapnak, a G-nek a valószínűsége viszont...
Hányféleképp tudok 7-et dobni összesen? 1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2 és 6-1.
6-féleképp tudok összesen dobni 7-es. És az bizony szintén 1/6. Tehát az 1/6 az egyenlő a feltételes valószínűséggel, tehát függetlenség van.
Ki gondolta volna? Nem triviális. Jó? Abba hagyom, mert most már túlmentünk az időn. Jövő héten azzal fogunk kezdeni, hogy mi a helyzet akkor, hogyha az F-et is belevesszük ebbe a játékba. Tehát E, F és G függetlenek-e vajon?